1992-ben Irvingben, Texasban Lee testvér adott egy nagyon jelentőségteljes konferenciát. Persze minden konferenciája jelentőségteljes volt, de ez különösen sajátos volt, sajátosan fontos volt és jelentőségteljes, mert nem csak egy kijelentést adott Istenről az ő ökonomiájában egy bizonyos perspektívából, hanem életet közvetített, életet adott át, élettel szolgált egy akkori, jelenkori helyzetbe, vagy egy helyzetnek a következményeibe, a utó helyzetébe, ami is egy nagy háborúság, egy nagy zűrzavar, egy szakadásnak a munkája, amelyet egy vezető munkatárs munkájának eredménye volt. Ennek a konferenciának a témája a sátáni káosz a régi teremtésben és az isteni ökonomia az új teremtésért. Tudjuk, hogy mindaz, amit Isten teremtett, az jó volt. És miután az ember megteremtetett az ő képére és hasonlatosságára, Isten rátekintett mindenre az ő további helyreállító munkájában és teremtésében, és mondhatta azt, hogy nagyon jó. Isten a rendnek az Istene. De az ellenség pedig a káosznak a forrása, az űrzavarnak a forrása, a sötétségnek, becsapásnak, hamisításnak, szakadásnak, halálnak a forrása. Egy dologban, egy minden dolog után ellenáll, szembenáll Istennel, az igazsággal, az isteni élettel, Isten akaratával, céljával, ökonomiájával és az ő útjaival. Tehát amikor bűn és a halál belépett az emberi nembe, ezzel káosz lépett be. És ezzel a régi teremtéssé lett. És ennek eredményeként minden a nap alatt hiába valóság lett. És látjuk az közelmúlt hónapokban, különösen azok, akik itt az Egyesült Államokban figyeljük, hogy mi történik. Látjuk a káoszt felerősödni. Tehát ez az üzenet, ez nagyon helyén való, időszerű. És még időszerűbb lesz, ahogy a jelenkor a végéhez érkezik. Ma a sátáni káoszban vagyunk, de egyelőre Isten még nem szándékozik minket eltávolítani, kivenni ebből a káoszból, hanem inkább azt akarja, hogy mi Krisztusban a győztesben, hogy győzünk, felülemelkedjünk a sátáni káosznak a közepén. Ehhez nekünk szükségünk van ökonomiailag valamivel több. Több, mint az eszenciális szellem, mint élet. Szükségünk van az Isten hét szellemére. A hét égő lámpásra, amely a trónus előtt lángol. A bárány hét szemére, amely szét lett küldve szerte a földre. Szükségünk van arra, hogy felerősödjünk, megerősödjünk. Semmi a sátáni káosz tartományában nem győzheti le az Isten hét szellemét. és nem győzheti le azokat a hívőket, akik a gyülekezeti életben élnek, akik megerősödtek, és folyamatosan megerősödnek a hétszerte felerősödött szellem által. Ez képessé tesz minket arra, hogy legyőzzük a káoszt, és hogy győzzünk és ellenálljunk a halál támadásának. Ez elhoz minket a harmadik üzenethez. A címe megmutatja a tehernek az eszenciáját. Felerősödés a hétszeresen felerősödött szellem által, a sátáni káosz legyőzéséhez és a halál támadásának legyőzéséhez. Azt mondhatjuk helyesen, hogy ez az üzenet a hétszeresen felerősödött szellemről van, mint a bárány hét szeméről. Keresi a lehetőséget a szentek életében, hogy létrehozzon győztes hívőket, győzteseket, akik megdicsőítik Istent, és megszégyenítik az ellenséget. Azáltal, hogy legyőzik a sátáni káoszt. És legyőzve a halálnak a támadását. Sok van ebben a vázlatban, amire figyelmet kell fordítanunk, és ki kell bontanunk. Tehát elkezdjük most a vázlat olvasásával, és néha megállva, hogy kibontsunk egyes pontokat, és másokat pedig egyszerűen csak elolvasva, mert magukért beszélnek. Római 1-es. Fel kell erősítenie minket Krisztusnak, mint hétszeresen felerősödött szellemnek a szolgálatban, a felerősödés szakaszában, hogy leküzdjük a romboló sátáni káoszt a régi teremtésben. És győzzünk az építő isteni ökonomiában az új teremtésért. Lehet, hogy vannak, akik újak ilyen üzenetek hallgatásában, ilyenfajta tanításban a káoszról és győzelemről, győzésről. A szakasz az egyes pontban lehet, hogy megkövetel egy kis definíciót Krisztus szolgálatának az intenzívé válás szakaszában, felerősödés szakadásában. Az Új Szövetség világosan kijelenti, hogy Krisztus szolgálatának három szakasza van. Az első szakasz az, amikor a Földön volt, élte az Isten emberi életvitelt, cselekedte Isten akaratát, meghalt a mi megváltásunkért, és felszabadította az isteni életet az ő halála által. Ezt nevezzük a Krisztus szolgálatának abban a szakaszában, amit a intenzívé válás, vagyis a Krisztus feltámadása, amit követett az ő mennybe menetele, behozta őt a második állomásba, az ő második szakaszába az ő szolgálatának, és ezt úgy nevezzük, mint a a befoglalásnak a szakasza. Mit értünk a befoglalás alatt? A Biblia beszél az Isten szelleméről, az örökkévaló Isten szelleméről. Az Istenség fejében ott az Atya, a Fiú és a Szellem. Örökkévalóan, változhatatlanul, ugyanabban az időben léteznek, de Isten ökonomiájában egy folyamat, amiben Isten véghez viszi az ő célját, az Isten szelleme nem csak isteni, hanem bizonyos elemek Krisztusból, Krisztus személyéből, az ő élete, halála, feltámadása, hozzáadtak adva az Isten szelleméhez ökonomiailag. Tehát most, amit az új szövetség a szellemnek nevez, ez mindent magába foglal. Magába foglalja Jézus Krisztus emberi voltát. Tehát az Apcsel 16 beszél a szellem Jézus szelleméről. Magába foglalja Krisztus feltámadását. És ezért Pál beszél a Róma 8-ban a Krisztus szelleméről. És Kolossé 1-ben beszél a Jézus Krisztus szelleméről. Most az ő mennyei szolgálatában Krisztus, mint a főpapunk, szolgál nekünk egy olyan módon, amelyben, ahogy véghez viszi az ő szolgálatát, úgy mozog közöttünk és bennünk és rajtunk keresztül, mint a minden tartalmazó, életadó szellem. Ő bevégezte a megváltást, egyszer és mindenkorra meghalt mindenkiért, most imádkozik értünk, pásztorol minket, viszi véghez Isten adminisztrációját, véghez viszi az új szövetséget, a mennyet szolgálja felénk, belénk. És a mi oldalunkon pedig, akik a befogadók, befogadjuk az ő átvitele által mindazt, amit Krisztus végez a mennyekben. Ez a mi tapasztalatunkban a befoglalás. A harmadik állomás pedig, a szakasz pedig, az pedig a felerősödés, az intenzívválás szakasza. Miért? Mert az ellenség támadása miatt és a gonosz munkái miatt olyan erős volt. Tehát ezért eltávolodás, hanyatlás volt a gyülekezetekben ezek miatt. Szakadások és rossz tanítások, lázadások, zűrzavar közöttünk. És mindezek mögött pedig sátán volt. Isten tehát ökonomiailag felerősíti az Isten szellemét, hogy a hét szellemé legyen. És ez egyedül azáltal, hogy mi felerősödünk Krisztus által, aki a hétszerte felerősödött szellem, hogy mi győzhetünk a mi jelenlegi helyzetünkben. Az Úr tudja. Egyszerűen azáltal, hogy az életben növekedünk, és követjük a szellemet a bensőnkben, vezetve vagyunk a szellem által, hogy Isten fiai legyünk, engedelmeskedünk a kenetnek. Ez nagyon csodálatos, több mint csodálatos, és teljes mértékben elengedhetetlen. De szükségünk van az ökonomiai szellemre, hét szellemre ahhoz, hogy győztesek legyünk a jelen helyzetben, ami ami végül is még rosszabbodni fog. Túl mindenen, amit mi el tudunk, előre láthatunk, vagy el tudunk képzelni. Gyorsan fogunk haladni az A szakaszon, egyszerűen csak elolvasom, mert amikor a B ponthoz érünk, és mindaz, ami azt követi, elérkezünk az üzenet magjához, terhéhez. Sátán az ördög a forrása és az eleme a gonosz káosznak a régi teremtésben. Ő a forrása, az eredete a káosznak. Ő az eleme a káosznak. Ez arra utal, sőt azt jelzi, hogy amikor mi legyőzzük a sátáni káoszt, akkor mi Krisztusban vagyunk, az ő győzelme által, legyőzzük sátánt. És sátán munkája pedig abban, hogy terjessze a káoszt, az nem csak a bukott világban van, minden aspektusával együtt, hanem ő mindent megtesz, hogy káoszt hozzon be a gyülekezetben is. Az Úr azt mondta, én felépítem az én gyülekezetemet, és a Hádész kapui sem fognak győzelmet venni rajta, jelezve azt, hogy ezek megpróbálják majd, támadni fog. Tehát az alpontokban látunk aspektusait a sátáni káosznak, amely az Új Testamentumban került feljegyzésre. Az apostolok szolgálatát káosz kísérte olyan dolgokban, mint tanítások, amelyek eltértek a Pál által tanított isteni ökonomiától, tanítás szelei az emberek állogságában, azok, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak, és szakadás szító emberek, akik véleményeik szerint pártokat alkotnak a gyülekezetben. Ez megtörtént velünk. Bizonyos pártoskodást okozó, pártot alkodó emberek pártokat hoztak létre, és szakadást hoztak. Kettes, káosz volt az Ázsiabeli 7 gyülekezetből az első, harmadik, negyedik, ötödik és hetedik helyzetében. És most látjuk a káoszt az A-tól az E pontig. Az első, Efézus elvesztette az Úr iránti első szeretetét. Ez káosz. Rendetlenség Isten szemében. A harmadik Pergamum a világba esett, ahol a sátán trónja van, és Bálám és a nikolaiták tanítását tartotta. A negyedik Tiatira Jézabel tanításával rendelkezett, amelynek köze volt a sátán mélységeihez. A hetedik Laodícia lagymeleng volt, és nem ismerte fel, hogy nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. Mindez, a káosznak mindezek aspektusai behatoltak ezekbe a gyülekezetekbe. Abban az időben, amikor a Jelenések könyve íródott. És ezt követően a gyülekezet történetében is, azokban a formákban, amikben megjelent, ez a történelem belefoglalja mindazokat a dolgokat, amik itt a Jelenések könyvében megemlítésre kerültek. Az egy gyülekezet, amelyket az Úr dicsért és nem kritizált, az a Filadelfia volt. a helyreállított gyülekezet. A második gyülekezet, Szmirna, az Úr nem intette meg semmiért, azért, mert ez a szenvedő gyülekezet volt. Tehát nem szabad sokkoljon minket, amikor különböző módon, időről időre a sátán káoszt hoz a helyi gyülekezetekbe. És egyik módja, ahogyan ezt teszi, ezt megemlítem újból a halál támadásával kapcsolatban. Egy nagyon fontos módja, útja, ahogy sátán káoszt hoz be a gyülekezetbe, ez a pletyálkodás, szükségtelen beszéd, leleplezni dolgokat, amit pedig, helyesen befedezve kellene tartani titokban. Felfedni dolgokat, amelyeknek befedezve kellene maradnia. Nem megtagadni, hanem helyesen elbánni velük, de nem szabad széles körbe terjeszteni. Azért, mert a szeretet befedez. A szeretet nem hoz nyilvánosságra, a szeretet nem pletykálkodik. És a szeretet az a bűnöknek sokaságát befedezi. De ami egész történelmünk alatt, az alatt a 54 év alatt, amióta én itt vagyok, ez szüntelenül, szüntelen, hiába való beszéd, amely káoszt hoz be a gyülekezetekbe és a szenteknek az életébe, akik készek, akik nyitottak arra, hogy hallgassanak ilyenfajta beszédet. Keresztény életek tönkre lettek téve ezek miatt. Ez káosz, amelyet egy zabolátlan nyelv végez el. Ez olyan súlyos, olyan komoly az Úr szemében. A királysággal kapcsolatban az Úr nagyon erősen beszél a hiába való szavakról a Máté 12-ben, amelyek mind a felvételre kerülnek. Minden dolog, amit e-mailbe írt valaki, vagy feltettek az internetre, elküldtek szövegüzenetben, addig, amíg a küldő, az író, a terjesztő alaposan és őszintén meg nem tér, ezek a szavak a felvételre kerülnek, és elő lesznek hozva az ítéletnek az idejekor. Ez nem egy teória, nem csak káosz a járvány ideje alatt, nem csak káosz, ami a Portland városban, az Egyesült Államokban történik, ahol 120 estén, egymás után következő estén szünet nélkül zavargások voltak, a rendőrség elleni támadások, tűzgyújtások, a próbálkozás, hogy tönkretegyenek dolgokat. És bizonyos helyzetben némelyek még meg is haltak. Ez egy rettenetes káosz a világban. Nekünk győzni kell efelett. De különösen nekünk győznünk kell bármilyen káosz felett magunk között. Ezért szükségünk van hétszeres felerősödésre, megerősödésre. B. Isten maga az isteni ökonómia. És Krisztusban ő belénk jött igazgatásként, elrendezésként, ökonómiaként és tervként, ami mindent rendbe tesz. Hozzá vagyunk szokva, hogy beszélünk Isten ökonomiájáról, az Isten örökkévaló ökonomiájáról, az új szövetség ökonomiájáról. És természetesen ez helyes, ez pontos és igaz. De itt a létesvér tanítását követve van egy szokatlan, egy nagyon szokatlan kifejezés. Isten maga az isteni ökonomia. És Krisztusban ő belünk jött. Belénk jött. Mi a gondolat itt? Nem szabad elkövetnünk azt a hibát, hogy szétválasztjuk bizonyos dolgokat Istentől. Például az Isten akarata. Isten nem úgy van, hogy ő itt van, és az ő akarata pedig őtől egy különálló dolog valahol ott máshogy. Isten akarata az Isten maga. Ez Istennek egy aspektusa. Isten célja. A mi gondolatunkban, a mi szóhasználatunkban Isten és cél különbözők. De Isten célja az része annak, aki Isten az ő lényében. Négy testvér üzeneteire gondolok, központi üzeneteire Krisztusról, hogy Krisztus a minden pozitív dolognak a valósága, ő a valóság. És négy testvér hangsúlyozza, hogy Isten nem dolgokat ad nekünk, ő Krisztust adja nekünk, aki a valósága minden pozitív dolognak, minden erénynek, minden tulajdonságnak. Ha ezt meg tudjuk ragadni, és szerintem meg tudjuk, akkor az út megnyílik számunkra, hogy megérthessük azt, hogy hogyan lehet Isten maga az isteni ökonomia. Ő hozzánk jött Krisztusban, és most Krisztus bennünk van, mint az ő igazgatása. Isten bennünk van, Krisztusban, mint egy elrendezés, egy ökonomia és egy terv, ami mindent rendbe tesz. Ez úgy is mondhatjuk, hogy egy megnyilvánulása az Isten ökonomia kimunkálásának bennünk, amely Isten maga Krisztusban bennünk. Isten a rendnek az Istene, egy életszerű rendnek, ami emberi, fizikai testünk is egy rendben van. Minden tagja a testnek pontosan a maguk helyére vannak helyezve, ahol lenniük kell. Nagyon grotex lenne, ha a lábunk a válunkból állna ki. Nem. Isten a rendnek az Istene. Sátán pedig a káosznak a forrása, zűrzavarnak a forrása. És mi nagyon súlyosan hatás alá kerültünk, hatott ránk a sátáni káosz által, ami gondolatainkban, ami érzelmünkben, ami életvitelünkben, ami beszédünkben. Az, hogy az Úr bennünk van, mint az igazgatás, az elrendezés, az ökonomia. Ennek a következménye az lesz, hogy megmentetünk az élet által, és minden rendbe fog kerülni. Helyére fog kerülni. Efézus 1:10 azt mondja nekünk, hogy Krisztusban, Isten, mindent egybe fog szerkeszteni. A mennyben és a földön. Minden egybe lesz szerkesztve Krisztusban. Sátán fellázadása, az ember bukása. Az ember bukása egy hatalmas káoszt, egy hatalmas káoszhalmat hozott létre, de az Úr pedig előhoz rendet. Nem egy szerveződés, hanem rendet. És várnunk kell, elvárhatjuk, hogy ez meg fog történni személyesen bennünk, és a testületileg pedig a gyülekezeti életünkben. Az isteni ökonómia célja, hogy a kaotikus régi teremtésből létrehozza az új teremtést. Hívőként elfogadtuk Krisztust, mint az isteni ökonómiát az új teremtésért. Tehát a Földön a bukás következtében minden hiába valóság. Az Isten fia eljött a testetöltés által, belépett a káoszba. És a cél, amit ő vállalt, hogy véghez visz, két fő aspektusa van. A negatív oldalról az Úr küldetése az volt, hogy elbánjon minden negatív dologgal az világegyetemben, az univerzumban, és hogy véget vessen neki. A földi szolgálata nyomán, során első János azt mondja, az Istennek a fia azért jöjj, hogy megsemmisítse a sátánnak a munkáját. És a kereszten ő megsemmisítette az egész kaotikus régi teremtést. És sátán meg lett semmisítve, az ördög meg lett semmisítve. És minden gonosz szellem és angyalok meg lettek szégyenítve. És a pozitív oldalon pedig Krisztus az ő feltámadásában, az ő megváltása alapján előhozta, megteremtette az új teremtést. Az régi teremtésnek a közepéből, a káoszból. Mindegyikünk, mindannyian, mielőtt megmentést nyertünk, mi csak egy élő, járkáló, kaotikus emberi lény voltunk. Részei voltunk a káosznak. De a szellemünk igaz, olyan volt, mint egy kómában volt. Nem volt megölve, de halottféle volt kómában. Isten megőrizte ezt az ellenségtől. Az ellenség nem léphetett oda be. És amikor mi válaszoltunk az evangélium igazsága által, a Szent Szellem belénk költözött, hogy megadja a képességet arra, hogy higgyünk, megvallottuk, hogy Jézus Úr, Krisztus az Isten fia, kijelentettük, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, hittünk belé, segítségül hívtuk őt, befogadtuk őt. Krisztus az új teremtés véghezvitelésnek a forrása belénk jött a mi kaotikus, hanyatlott, elbukott lényünkbe azért, hogy előhozza, hogy létrehozza az új teremtést. A kaotikus régi teremtésből. És befogadtuk Krisztust ezért. Befogadtuk Istent, megkaptuk Istent Krisztusban, mint az ökonómiát. És olyan, mértékben, amilyen mértékben mi megnyílunk előtte, és megadjuk neki a lehetőséget, hogy akadálytalanul mozogjon bennünk, ő kimunkálja és véghez viszi folyamatosan, éjjel-nappal, hogy kiterjessze az új teremtést bennünk, a mi szellemünkben, mi már az új teremtés vagyunk. És a mi egyesülésünkben Jézus Krisztussal mi az új teremtés vagyunk. Pál azt mondta 2 Korintus 5.21-ben, aki Krisztusban van, az új teremtés az. Mi új teremtés vagyunk Krisztusban. A régiek elmúltak. Minden újjá lett. Ez a mi megállásunk Krisztusban Isten előtt, most, ez az objektív ténye, ami a megállásunknak ki kell, hogy munkálódjon a mi hármas lényünkben, tapasztalati szempontból. És ki kell munkálni, ki kell, hogy munkálódjon a gyülekezetben is, testületileg. Tehát Krisztus bennünk van, mint az isteni ökonomia egy új teremtésért. Pál segít nekünk látni a 2 Korintus 4 végén, azt mondta nagyon direkt módon, hogy a mi külső emberünk, ami a bűnnek és halálnak a teste, a természeti élete a régi embernek, a külső embernek, ez romlik, megromlik, pusztul. De a bensőnkben, a mi benső emberünkben mi megújulunk naponta. Mi idősödő szentek már bizonyságot tehetünk nektek az Isten dicsőségéről. Igen, tudjuk, hogy mi az, ami történik a mi fizikai testünkhöz, ahogy korosodunk. De bizonyságot tehetünk, hogy naponként megújulunk. Ezért ne féljetek az emberi korosodástól, öregedéstől. Az Egyesült Államoknak kultúrája, a fiatalság kultúrája, mindenféle gyanús termékek vannak, amelyek arról azt állítják, hogy megállítják a korosodást, megállítják az öregedést, vagy visszafordítják az öregedést. Ez mind szemét. Becsapás, megtévesztés. Legyünk egyszerűen normális emberi lények, külsőleg a régi teremtésben ismerve, tudva, hogy egy új teremtés növekszik, fejlődik, terjed a mi bensőnkben. Egy új teremtés. Nekem semmi kétségem nincs, hogy ha az Úr irgalmából és a szuverén elrendezéséből mi megtarthatjuk ezt az októberi konferenciát Barlóban, több százan együtt, semmi kétségem nincsen afelől, hogy látni fogok százait a szenteknek, akiket amikor legutóbb láttam, néhány kivétellel, egy évvel ezelőtt. Most két évvel később sokkal újabbak. Lehet, hogy a haj már nem fekete, hanem egy kicsit őszes. Lehet, hogy van fizikai korosodás, idősödés, de kétségem sincs afelől, hogy Európában a káosznak, ennek az aspektusának a közepén Isten, aki az ökonomia Krisztusban hozza elő az új teremtést. Ez csodálatos. Kettő. A keresztény élet az isteni ökonomiát és a sátáni káoszt egyaránt tartalmazza. Egyrészt mi vagyunk az új teremtés, másrészt a káosz továbbra is zaklat minket. az elmúlt néhány napban a te emberi életedben nem találkoztál, nem zavart téged a káosz? Én találkoztam. De ugyanakkor megújulok. És te is. Mint ökonomiának és káosznak a keveréke, a keresztény élet a miniatűrje az egész világegyetemnek, amelynek történelme Isten ökonomiájának és a sátán káosznak a történelme. Lehet, hogy nem gondoltál erre, én sem gondoltam erre korábban. Hallottam ezt a kifejezést, ezt a mondatot, hogy én egy miniatűrje vagyok az egész világegyetemnek. Én káosz vagyok, és ökonomia ugyanakkor. Régi teremtés vagyok, külsőleg, de új teremtés bensőleg. És így a keresztény élet az nem egyszerű, nem igaz? Azért, mert a keverék nem a lényünkben, mi megtisztultunk, és megszentelődtünk, és megújultunk, de ami valódi, valóságos helyzetünkben, amelynek a naponta folyamatában vagyunk, káosz van. És van ökonómia is. És ez a helyzet meg fog maradni egészen addig, amíg el nem ragadtatunk, mint az első zsenge, hogy mennyasszonya legyünk, ami szeretetteljes vőlegényünknek. C. Az Úrnak szüksége van az ő általa, mint a hétszeresen felerősödött szellem által előállított győztesekre, akik egyek lesznek vele, hogy leküzdjék a romboló sátáni káoszt, és győzzenek. Győzzenek az egyedülálló isteni ökonomiában. Ez egy nagyon fontos állítás, testvérek, testvérnök. Az Úrnak szüksége van. Az Úrnak szüksége van győztesekre. Európában. Természetesen mindenütt. De én különösen a drága szentekhez szólok, Európában, az Egyesült Királyságban. Az Úrnak szüksége van győztesekre. Nem csak akarja, szeretni őket, hanem szüksége van rájuk. Szüksége van rájuk ahhoz, hogy véghez vigyék azt, amit ő már elvégzett a halála és a feltámadása és mennymenetele által. És ezek a győztesek, ezeket a győzteseket ő hozza létre. Egyikünk sem képes, hogy magunkat győztesekké tegyük. Lehet, hogy van egy győztes napod, és úgy érzed, hogy tele vagy békességgel, örömmel, boldogsággal a nap végén. Amennyire te tudod, nem volt bukásod, nem volt hiába való beszéded, nem hágtál át semmit, nem voltál engedetlen. Nem szeretted a világot. Ma csak élvezted az Urat olyan gazdagon. Csodálatos. De a következő nap mindenfajta zavaró dolgok, amelyek azt eredményezik, hibákat, hogy a legkevesebb, legenyhébbet állítsam. Tehát nem tudjuk magunkat győztesekké tenni. Jelenések 3 és 5 kijelenti, hogy Krisztus az, aki győzött. Ő a győztes. És most Krisztus által, mint a hétszeresen felerősödött szellem által létrehozza a győzteseket. Talán mindenki, aki itt van és hallja az én hangomat most, ismeri, ismeri a győzteseket a jelenések 22-ben, 2-ben és 3-ban. Különleges kategóriáját a győzteseknek más, mint az 1 János 5-ben. És mi mindnyájan vágyódunk és reménykedünk, és kívánjuk, hogy győztesek legyünk. Szeretnénk a királyságban lenni, szeretnénk a mennyegzői lakomán ott lenni. És időről időre imádkoztunk, mindjárt imádkoztunk, hogy Uram, tegyél engem győztessé. És szükség is van erre az imára gyakran. De ennek az imának fel kell emelkednie, és ezt egy magasabb szintre lehet emelni, azzal a felismeréssel, hogy Krisztus, mint a 7-szeresen felerősödött szellem, ő hozza létre a győzteseket. Ez azt jelenti, hogy amikor kérjük az Urat, imádkozunk hozzá, hogy tegyen minket győztessé. Azt jelezzük neki, hogy szükségünk van arra, hogy felerősödjünk. Szükségünk van arra, hogy 7-szeresen felerősödjünk. Szükségünk van az Isten 7 szellemére. Szükségünk van a 7 lámpásra, amely ég a trónus előtt. Szükségünk van a bárány 7 szemére. És talán még az is segítségül lenne, ha ezzel a tudatossággal imádkoznánk. Uram, én imádkozok, hogy te, mint a 7-szeresen felerősödött szellem, erősítsél fel engemet. Erősítsél meg engemet, és tegyél engemet, használjál engemet, mint egy győztest. És én ezt imádkoznám ezt a magamért is személyesen, de ez nem áll meg nálam, hanem ezt természetesen imádkozom, minden bizonyal imádkozom az én szeretett feleségemért, hogy ő is, őt is hozza létre az Úr, győztessé a 7-szeresen felerősödött szellem által. És a szentek, a drága kereső szentek, a hűséges szentek, a szerte a földön, ne imádkozzunk és járjunk közben ilyen módon értük. Uram, Tájvánon, az Egyesült Királyságban, Pakisztánban, Új-Zélandon, Oroszországban, Brazíliában, szerte az egész földön, de különösen Európában, mert a te végső haladásod ott Európában és Európán keresztül. Uram, te vagy a bárány a 7 szemmel. Hozd létre a győzteseket, akikre szükséged van. És ezek a győztesek egyek lesznek vele. Különösen egyek lesznek vele, mint a győztes Krisztussal, hogy legyőzzék a pusztító sátáni káoszt, ami saját lényünkben és életvitelünkben, a gyülekezeti életben, és bizonyos mértékben ahhoz, hogy az Úr haladhasson a földön akadálytalanul, imádkozzuk, mint a gyülekezet, hogy győzze le a káosznak bizonyos aspektusait abban az országban is, ahol élünk. Azért, hogy behozzon egy békének és rendnek egy olyan atmoszféráját, amelyben ő akadálytalanul haladhat az evangélium érdekében. Elbánunk a káosszal Észak-Koreában. Elbánunk a káosszal Iránban. Ezek az imák nagyon hatékonyak lesznek. Azért, mert ilyen imák által a trónra emelt Krisztus véghez viszi Isten adminisztrációját, igazgatását. Most elérkeztünk a második részhez, a győzteseknek legyőzni a halál támadását. halál az a káosznak a forrása, egy forrása a káosznak, és talán, sőt, azt is mondhatjuk talán, hogy a halál tulajdonképpen a végeredménye a káosznak, a végső eredménye a káosznak, halál. Kettes pont. Fel kell erősödnünk Krisztus, mint a hétszeresen felerősödött szellem által, hogy legyőzzük a halál támadását a gyülekezet ellen, és felépítsük Krisztus testét Krisztus feltámadási életében. Töltsünk valamennyi időt személyesen az Úrral, egy-két társal együtt, hogy imádkozzuk, imádkozva olvassuk ezt az igeverset, ezt a verset, ezt a pontot. Uram, szükségünk van, hogy felerősödjünk általad, mint a hétszeresen felerősödött szellem által. Uram, halál támad, támad újra és újra. Az ellenség nem fog megállni, és a legkülönbözőbb módokon a halál támad, megtámad mindegyik önket, megtámadja a gyülekezetet. Urunk, szükségünk van, hogy felerősödjünk, hogy legyőzzük, hogy felülemekedjünk a halálon, halál támadásán a gyülekezet ellen. Ha látjuk az újszövetségi nézetet a gyülekezetről, hogy mi a gyülekezet az Isten számára, és hogy Krisztus kijelentette, hogy én felépítem az én gyülekezetemet, akkor felismerik azt is, hogy az ellenség gyűlöli a gyülekezetet. A gyülekezet az az új ember, a Krisztus teste, ami által, amin keresztül Isten akarata véghez lesz, be lesz teljesítve a földön. Isten célja beteljesedik a földön. Tehát az ellenség támad. Egy különböző kórokban, a római birodalomban a negyedik századnak az elejét megelőzően Sátán megtámadta a gyülekezetet gyilkolás által, a legborzalmasabb módokon, hogy a hívőket egyszerűen megölte. És a földnek bizonyos részein most, ahogy beszélünk, ez történik. De van nagyon sok más mód, rejtett dolog, nem fizikai mód, nem fizikai út, ahogy a halálnak a támadása elér. A győztesek felerősítve a hétszeresen felerősödött szellem által legyőzik a halál támadását, és felépítik a Krisztus testét a Krisztus feltámadási életében. Egyrészt nekünk győznünk kell a halál támadása felett a gyülekezet ellen. A berlini gyülekezet ellen. A gyülekezet ellen Madridban, a gyülekezet ellen Párizsben, a gyülekezet ellen Stockholmban. Nem szabad elkeserednünk, vagy hogy sokkoljon minket, hogy a halál támadja a gyülekezetet. De mi hiszünk az Úr szavaiban, hogy a Hádész kapuja sem fog diadalmat venni a felépített gyülekezettel szemben. Fel kell épülnünk, mint a Krisztus teste, a Krisztus feltámadott életében. Ahhoz, hogy Isten képes legyen azt mondani, minden angyalnak, gonosz vagy engedelmes angyalnak, hogy nézzétek meg az én gyülekezetemet. Felépített a Krisztus feltámadott életében. Az én gyülekezetem ellen áll a halálnak. Azért, mert én létrehoztam győzteseket, akik győznek a halál támadása ellen a gyülekezetben. Ez nem egy pozíciónak a dolga. Hál' az Úrnak, nagyon sok helyen a vezető testvérek a vezető szerepet vállalnak abban, hogy győzzenek és példák legyenek. De ez nem korlátozott csak a vezető testvérekre. Más helyzetekben sajnos, ez szomorúan mondom, de ez része a mi történetünknek. Még vezető testvérek is a csatornái voltak a halálnak. Azért, mert túlságosan az énjükben voltak. Ez megtörtént a nagy városokban, Észak-Amerikában, több mint egy helyen. Tehát bármely tagja a testnek, testvérnő vagy férfi testvér, lehet győztes, győzve a halál támadása ellen, de a cél az nem mint csupán annyi, hogy legyőzzük a halált, hanem a cél az, hogy felépítsük a Krisztus testét a Krisztus feltámadott életében. Most a részletekre fogunk tekinteni a vázlatnak. A győztesek győzelmesek. A halál gyülekezet elleni támadása felett. A halál a sátán munkájának a jellemzője. Az a munkája, végső célja, hogy halállal itassa át az ember. Most visszatérek a pletykálkodáshoz, hiába való beszédhez. Csak egy egyszerű testvér vagyok, aki bizonyságot tesz, de szükségem, hogy ezt mondjam, és mondhatom is ezt. A sok éves tapasztalat után semmi sem hozott több halált a gyülekezetbe, mint a hiába való, haszontalan beszéd. A közelmúltban néhány drága testvérek a közösséget akartak folytatni velem és az én feleségemmel, és megnyitották előttünk a helyzetüket, és őket megtámadta a halál újból és újból, ilyen negatív beszéd, pletykálkodáson keresztül. Leleplező beszéddel, embereket leleplező beszéddel, semmi szeretet ilyen beszédben nincs. Föltépni a befedezést. Ismétlem, a szeretet bűnöknek sokasságát befedezi. Isten bán el a bűnnel. A mi keresztény életünkben mi elbánunk a bűnnel. És a gyülekezeti életben is elbánunk a bűnökkel. Nem rejtegetjük ezeket olyan értelemben, hogy úgy teszünk, mintha nem lennének problémák. De Isten szerint kerülnek elbánásra. És a bűnöknek sokaságát takarja, fedezi be a szeretet. Az ellenségnek a stratégiája az, hogy felfedni, megmutatni, hogy információt adni az embereknek, amikre nekik nincs szükségük. Hogy mindez a beszéd, ezek a szavak, az értelmükbe forgolódjanak, és az ellenség hirtelen felserkenti őket is, hogy ők is beszéljenek, és így terjed, és ahogy terjed, egyre nagyobbá lesz, egyre nagyobbá lesz. Tehát messze túlhaladja már a pontosságot, a valóságot. A karaktere a győztesnek, hogy ők csak életet beszélnek. És ők nem fognak hallgatni halál beszédet. Nem fognak magukba szívni halállal telt e-maileket vagy szövegüzeneteket. Azonnal megítélik, és azonnal bezárják a lényüket e felé. A Jelenések 4:10-ben ott van az első zsengének az elragadtatása, az érett hívőknek az elragadtatása. A Jelenések 14-ben is megír bizonyos karaktereit, és az egyik az, hogy követik a bárányt akárhová csak ment, és a másik pedig az, az ő szájukban. Nincs hamisság az ő szájukban. Semmi negatív az ő szájukban. Az Efézus levélben Pál utasítja a hívőket, hogy semmilyen hiába való beszéd, bárki, aki hallgat, hallgassák a kegyelemnek a szavait. Mennyi ideig fog ez még tartani? Mennyi ideig fog még ez folytatódni? Mi nem kontrollálhatunk másokat, irányíthatunk másokat, az az ő felelősségük. Én tudok arról, hogy szellemi keresztény életek lettek tönkretéve a pletykálkodásnak a hálózata által, a fiatalok által a gyülekezetekben. Fel kell ismernünk, meg kell látnunk, hogy ez nem csak emberek, akik beszélgetnek. Sátán, aki a halálnak a forrása van e mögött. Fel kell ezt ismernünk. Meg kell tanulnunk, hogy legyőzzük a saját életvitelünkben. És bizonyságot tegyünk Krisztus győzelméről e felett minden aspektusában. 2. A Máté 16-18 megmutatja nekünk, hogy milyen forrásból jön a gyülekezet elleni támadás. A Hádész, alvilág kapuitól, vagyis a haláltól. Az a sátán különleges célja, hogy halál terjessze a gyülekezeten belül, és a gyülekezettel kapcsolatban a legnagyobb félelme a gyülekezet ellenállása a halál erejének. Bárcsak az Úr megerősítse a mi ellenállásunkat hétszeresen a halál támadásának, a halál erejének. B. A gyülekezet, ami ezen a kősziklán épül fel, különbséget tud tenni a halál és élet között. És a Hádész kapui nem fognak rajta diadalmat venni. Én az Úr helyreállító munkájában voltam, még csak egy éve voltam az Úr helyreállító munkájában, és egy testvér, alig ismertem, de egy nagyon kellemes testvérnek tűnt. Ő és a felesége meghívott minket, engem és a feleségemet az ő lakásukra egy étkezésre. És természetesen elmentünk. Szeretünk közösséget folytatni a szentekkel. És egy nagyon hosszú idő át, azt mondhatom, órákon át ez a testvér beszélt megállás nélkül. Mindenféle dolgokat. És ezelőtt én ezt nem tudtam, hogy hogyan nézett ki a halál, milyen tapasztalat volt az. De ez az egész lényemre olyan hatással volt. És amikor hazaértünk a mi halakásunkra, én fizikailag beteg voltam. Hány ingerem volt. Szó szerint hánytam. És az Úr az ő kedvességében segített nekem felismerni, hogy ez abból a halálból következett, ami ki lett köpve abból a testvérből. Én nem ítélem a testvért, mint egy testvért, hanem én megítélem azt a halált, ami kijött belőle. És én egy döntést hoztam, egy elhatározást. Persze meg kellett tanulnom, hogy ez hogyan vigyen véghez, De mi volt ez a döntés, elhatározás, hogy soha, soha nem fogom megengedni magamnak azt, hogy ilyen hatást gyakoroljon rám a halál még egyszer. Nem fogok végig ülni és megengedni azt, hogy halál ádítassa a lényemet. Néha túl kedvesek vagyunk a mi életünkben. Politikusok vagyunk, diplomatikusok a mi természeti életünkben. Néha azt kell mondanunk, amikor valaki beszél a telefonon, azt kell mondanunk, én nem fogom tovább ezt hallgatni, a beszélgetésnek így be kell fejeződnie, és leteszed a kagylót. Vagy elsétálsz. Nem fogod passzív módon magadba venni. Hogyha a passzivitás a sérülékenyé tesz minket a halál iránt. 3. Ha le akarjuk győzni a halál támadását, ismernünk kell Krisztust, mint az elsőt és az utolsót, mint az örökké létezőt és a változatlan, és mint azt, aki halott lett és újra él, mint azt, aki feltámadásban van. Az Úr ezt Jánosnak mondta, az apostolnak. Ne félj, én vagyok az élő. Én halott voltam, halottá lettem, de élek újra, és nálam vannak a pokolnak, és a halálnak, a Hádésznek és a halálnak a kapuja. A Hádésznek a kapuja, hogy felzárjuk, hogy bezárjuk azért, hogy győztesekké legyünk. 4. Azoknak, akik legyőzik a halál támadását, az Úr oda fogja adni az élet koronáját. A győző erőt, vagyis a feltámadási élet erejét. És ezzel elékeztünk az utolsó főponthoz. A győztesek felépítik Krisztus testét Krisztus feltámadási életében. Az Úr a saját fizikai testére utalva mondta a János 2-ben, hogy pusztítsátok el ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. Utalva ezzel az ő szellemi testére, az ő misztikus testére, a gyülekezetre. 3. nap jelképezi a feltámadást. Ő halálra adatott, de az ő feltámadási életének erejével létrehozta a gyülekezetet, és az ő feltámadási életének erejével mi felépítjük a Krisztus testét. 1. Krisztus teste Krisztus feltámadási életében van. A gyülekezet, mint Krisztus teste, természete, feltámadás. Ez a természete a gyülekezetnek. A gyülekezet egy új teremtés, ami Krisztus feltámadásában és a feltámadott Krisztus által teremtetett meg. Az új teremtés, amely előre lett hozva a káosznak a kellős közepéből, teljes mértékben a feltámadásban van. Minél jobban terjed az új teremtés bennünk, annál több feltámadási élet itat át minket. Ahhoz, hogy Krisztus teste valóságában legyünk, teljes mértékben Krisztus feltámadási életében kell lennünk. Ez a cél, ez a célja a szolgálatnak, a munkának, Istennek magának az ő helyreállításában. A Krisztus testének a valósága. Teljes mértékben a Krisztus feltámadás életében kell lennie. Van ez az énekünk, hogy semmilyen természeti dolgot a test nem fog megengedni. Készeknek kell lennünk arra, meg kell engednünk az Úr által, az Úrnak, hogy a kereszt által, a szellem által megérintse minden aspektusát a mi természeti életünknek, és helyettesítse azt az ő feltámadási életével. A mi szeretettünkben, a mi feleségünk, férjünk iránt, vagy a gyermekeink iránt, a természeti életnek be kell fejeződnie, minden emberi erényünknek a feltámadásba kell kerülnie. ABC. Krisztus teste csak a Krisztus feltámadási élete által kicsírázott új teremtésben vagyunk. Krisztus teste feltámadásban van. A feltámadás valósága pedig Krisztus, mint a megelevenítő szellem. Tehát a feltámadás valósága pedig a Krisztus, mint a megelevenítő szellem. Most ez a szellem felerősödött 7-szeresen. Azért, hogy megtapasztaljuk a 7-szeres felerősödést a Krisztus feltámadási életének, mint a Krisztus testének a valóságát. Ó, bárcsak ez megérintene minket, bárcsak megterhelődnénk ezzel. Úrunk, mi szeretnénk azt, amit te szeretnél, a Krisztus testének a valóságát, amely megnyitja a számodra azt, hogy visszagyere. Úrunk, a 7-szeresen felerősödött szellem által erősítsd fel a feltámadás életét a Krisztusnak mindannyiunkben, mert a feltámadás élete Krisztusnak a Krisztus testének a valósága. Úrunk, imádkozunk, buzgón, szinte reménytelen, elszántan, eltökélten, hogy erősítsd föl 7-szeresen a te feltámadott életedet, a te testedért. Az a feltámadás alapelve, hogy a természeti élet megöletik, és az isteni élet fel kell, hogy elfoglalja a helyét. Rendelkezünk isteni életével, a feltámadott életével, a mi újjászületett emberi szellemünkben. Amikor mi engedjük, hogy megtapasztaljuk, hogy a mi természeti életünk meg legyen ölve, spontán az isteni élet feltámad bennünk, fel kell bennünk. Amikor a kereszt megérint valamit az érzelmeidben és a te érzelmi válaszreakcióidban, ez megérinti a szellem, a kereszt, akkor a feltámadási élet felserken a te bensődben. Az Úr kezdte érinteni a te gondolkodásodat, a te koncepciódat, nézeteidet, véleményeidet, a te elgondolásaidat, emlékeidet, elképzeléseidet. Abban a pillanatban a feltámadási élet feltámad. Az utolsó állítás. Amikor nem a természeti élet által, hanem a bensőkben lévő isteni élet által élünk, feltámadásban vagyunk. Az ilyen életvitel következménye Krisztus teste növekedése és felépítése. És befejezem a végén azzal, hogy elolvasom a Római 2-est újból. Fel kell erősödnünk Krisztus, mint a 7-szeresen felerősödött szellem által, hogy legyőzzük a halál támadását a gyülekezet ellen, és felépítsük Krisztus testét Krisztus feltámadási életében. Drága Urunk, ámen. Úgy legyen, tedd ezt valóságossá egész Európában, és az egész Földön.